Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Egy avar temetkezést, s a sírban egy szabját tártak fel Székesfehérvár határában a nyár végén. A lelet jókora nemzetközi hírnévre tett szert. Szücsi Frigyes régésszel, a Szent István Király Múzeum munkatársával beszélgettem. Az elmúlt hónapok, de talán az elmúlt év legnagyobb visszhangot keltett feltárása Székesfehérvár környezetében, Fejér megyében, az egy avarsírnak a kibontása volt. Minek köszönhető, hogy ekkor átment, hogy a nemzetközi sajtó is felkapta?
Ezt mi is szeretnénk tudni, mert ez a talán a Szent István Király Múzeum egyik legolvasottabb hírévé vált. Becsléseink szerint ezt világszerte több 10 millió ember olvasta, hiszen gyakorlatilag a vietnámi sajtótól kezdve az európai, lengyel, dán, cseh, angol sajtó keresztül egészen az Egyesült Államokig megjelent a hírekben.
Ennyire izgatják az avarok az emberek fantáziáját? Vagy egyszerűen csak valamiféle gravitációs hatásról van szó?
Hát a magyar sajtóban érthető, hiszen a magyarok fantáziáját nyilván ez izgatja, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy kik vagyunk és honnan származunk, mi közünk van ehhez a népességhez. A nemzetközi sajtóban ez már egy kicsit nehezebb kérdés, de valószínűleg itt egy rejtélyes, harcias, keleti, nomád népről van szó, ami úgy tűnik, hogy felkelti a világ különböző országaiban lakó emberek figyelmét is.
Ugye ezt a sírt a temetők az űrből projekt keretein belül azonosították, illetve tárták fel, és hát az egyik különlegessége az egy avarszabja volt, de hát avarszabjából is ismerünk még jó néhány darabot.
Így van, konkrétan a középavar korból, a 650 és a 700 közötti időszakból körülbelül 80 hasonló szabját ismerünk. Ennek talán a különlegessége az, hogy ez egy hiteles, jól dokumentált régészeti feltáráson került elő, tehát nem egy szórványleletről van szó, és viszonylag jó állapotban, mert hogy egy példát említsek, innen Fejér vármegyéből az eddig ismert 6 középavar szabja, mindegyike vagy nem régészeti feltáráson került elő, vagy eszméletlenül töredékes állapotban. És innen például ez az első, ami teljesen egybejött elő, és országos viszonylatban is nyilván ritka az, hogy ez a kettő dolog találkozik, hogy régészeti feltárásról és jó állapotban kerül elő egy ilyen fegyver.
Érdekesek ezek az avar szabják, mert úgy tűnik, hogy ugyan a középavar korban ezek meglehetősen elterjedtek, de utána, mintha a népszerűségük elkezdene csökkenni. És ugye a szabja ismételten majd a honfoglalókkal jelenik meg megint a Kárpát-medencében.
Ez így van, egészen konkrétan Csiki Gergely 2015-ben megjelent könyve alapján 50 ilyen szabját ismerünk a késő avarkori Kárpát-medencéből, tehát ez a középavar 80 szabjához képest nyilvánvalóan csökkenés, főleg, hogy egy hosszabb időszak is a késő avarkor. Érdekes ez a fegyver történeti változás, hogy úgy tűnik, hogy nem maradt töretlen a népszerűsége ennek a fegyvernek, majd aztán a 10. században ismét, de akkor már a magyarokkal érkezik ide ez a fegyver.
Nyilván ennek a sírnak a legszebb lelete ez a szabja volt, de mi volt még mellékleten eltemetve?
Ezt a harcos talán nevezhetjük így, hiszen a szabja mellett további fegyverleletek is voltak mellette, egy hosszú 20 cm-nél hosszabb kés, amit a régészet tudomány általában vagy vadászkésként, vagy fegyverként értelmez, aztán voltak mellette nyílhegyek, egészen pontosan 4 darab egy helyen, valószínűleg Tegezben helyezkedtek el, ezt egy Tegez beret töredéke alapján sejtjük, viszont a felső testi része az bolygatott volt, még abban az időszakban, az avarkorban megbolygatták ezt a sírt, tehát ezért ez a Tegez beret nem az eredeti helyén került elő, de lényegében közvetve bizonyítja a Tegez létezését is. Ezt a férfit felövezve temették el, ami jelzi azt, hogy ő a avarkorban nem csak egy harcos lehetett, hanem a közösségnek egy megbecsült tagja, hiszen ezek a veretes övvel eltemetett férfiak minden bizonnyal a szabad jogállású fegyverviselésre jogosult férfiak voltak, ő a közösségben valamilyen helyi vezető lehetett, így értelmezhetjük az ő szerepét.
Környezetében voltak sírok?
Itt a temetők az űrből projekt keretében nem célunk a szisztematikus feltárás, itt is egy szondázó kutatásról volt szó, és ebben a temetőben mindössze 2 sírt tártunk fel, amiből az egyik ez a szabjás avar harcos volt, és mellette volt még egy sír, sajnos abba hát egyáltalán nem ilyen gazdag leletanyaggal, és szintén egy feldúlt sír volt, de ez egy a műholdkép tanúsága alapján egy nagy soros szerkezetű temető kellős közepén helyezkedett el.
egyre többet tudunk az avarkorról, illetve nem csak az ismereteinknek a mennyisége gyarapodik, hanem gyökeresen új ismeretekre teszünk szert, amik úgy tűnik, hogy át is írják az avarkornak a történetét.
Igen, most a régészeti kutatásban egy egészen új időrendi kép kezd el az avarokkal kapcsolatban kibontakozni. Úgy tűnik, hogy a késő avarkornak nevezett időszak, amit eddig többnyire a 8. századba helyeztünk, az időrendi értelemben szétnyílik, tehát talán már korábban elkezdődik a 680-as években, és úgy tűnik, hogy ezeket a hiánytalan rangjelző veretes díszöveket egészen a 830-as évekig hordhatták, tehát annak ellenére, hogy az avar kaganátus, mint szuverén hatalmi szervezet megszűnik létezni, annak ellenére még ez a fajta reprezentáció legalább egy nemzedéknyi időn át él, létezik.
Nyilvánvalóan ezek a kis hatalmi csoportosulások, ezek megmaradtak egészen addig, amíg föléjük nem érkezett egy újabb szervezőerő, azok meg már a honfoglalók voltak, illetve hát előtte valamivel a karolingok itt a Dunántúlon.
Igen, a karoling kornak nevezzük ezt a 9. század, főleg a második és a harmadik harmadára kiterjedő időszakot. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és a mai napig vitatott a kutatásban, hogy ez a közvetlen karoling fennhatóság, ez pontosan meddig terjed ki. Itt egyébként a kelet-dunántúli régióba leszámítva Visegrádot és talán Pécset nincsenek keleti frank leletek, tehát nem elképzelhetetlen, hogy itt nem a közvetlen karoling frank fennhatóság érvényes, hanem a Dunától keletre levő avarokhoz hasonlóan, talán ők is valamilyen laza karoling függésben létezhettek itt, elképzelhető, hogy a saját helyi vezetőik uralma alatt.
Önnek a napokban jelenik majd meg egy könyve éppen erről az időszakról. Mennyire mond majd újat ez a könyv az olvasóinak?
Az Avarkori Mezőföld címmel fog megjelenni ez a könyv. A könyvbemutatóra valószínűleg már csak januárban kerül sor. Ez a doktori értekezésemnek a bővített, javított változata, és gyakorlatilag a Kelet-Dunántúlnak a mezőföldi középtájáról mindenféle tártípust összeszedtem benne, ami avarkori sírokból került elő, tehát az avarkori tárgyi kultúrát kezdve az ékszerektől a fegyvereken át a különböző övdíszegig, használati eszközökig, edényekig mindent elemzek, és rengeteg ábrával bemutatok ebben a kötetben, és hát egyúttal vizsgálom a temetkezési szokásokat is, tehát az olvasónak, ha kezébe veszi ezt a könyvet, akkor egy koherens képe lehet az avarkori kultúráról, legalábbis a Kelet-Dunántúlnak ezen régiójában.
Az új kutatási módszerek egyébként mennyire segítenek jobban megérteni az avarkort? Ugye egy 100 évvel ezelőtt kitalált képél az emberek többségében arról, hogy milyenek is voltak az avarok, és ugye azt gondolják, hogy a bizánci vereség után gyakorlatilag bezáródott a Kárpát-medence, de hát ugye a leletek arról tanúskodnak, hogy egy hihetetlenül színes, nagy áruforgalom bonyolódott le, hiszen mindenfelől érkeztek ide különböző tárgyak.
Hát igen, a 6. 7. századi avar kaganátus elképesztő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, a Nyugat-Európától egészen a kelet-európai, sőt közép-ázsiai régióig. Elég csak itt arra gondolni, hogy 626-ban a perzsákkal szövetségben ostromolják meg Konstantinápolyt, tehát ennek a leszervezése az elképesztően magas szintű diplomáciai kapcsolatokat igényelt, és ez nyilván lecsapódott a különböző más tárgyak formájában, meg kulturális hatások formájában is hatott az avarokra, és ez nem szűnik meg egy csapásra a 626-os konstantinápolyi vereség után sem, tehát ezek a kapcsolatok ha más formában is, de fennmaradnak a késő avarkor folyamán a 8. században is.
És hát ugye megvannak a skandináv, meg a nyugat-európai kapcsolatok is.
Hát így van, Fejérvár megyében ez kifejezetten jól vizsgálható, a csákberényi temetőből vannak például olyan gyöngyeink, amit kifejezetten a mai Németország területén gyártottak, és olyan övcsat is került elő, ami a mai Franciaország és Belgium területén készülhetett, és visszaköszönnek olyan viseleti szokások, amik a korabeli meroving, germán, nyugatra, illetve Közép-Európára jellemzőek, és tárcról ismerünk például skandináv eredetű fibulát ruhakapcsoló tűt is. Ez azért nagyon jól mutatja ezt a összetett és nagyon messzire elnyúló kapcsolati hálót.
Ugye könyv az már lesz erről az egész témáról, de lesz róla kiállítás is itt Székesfehérváron?
Hát most a kérdés az egy felhívásnak értékelem keringőre, nyilván jó lenne, de egyelőre még erről pontosabbat nem tudunk mondani.
Ezt az avarszabját meg fogják majd mutatni a látogatóknak?
Még a pontos részleteit ugyan nem találtuk ki, nem egyeztettük, de egészen biztosan be fogjuk ezt a közeljövőben mutatni.
Szücsi Frigyes régésszel, a Szent István Király Múzeum munkatársával beszélgettem. és ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.